Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa az olasz vízilabdázókhoz. A sport legyen mindig csapatmunka. Pápai üzenet. A Covid-válságban az életvédelme előrébb való a gazdasági érdeknél. Ferenc pápa fogadta a libanoni miniszterelnök jelöltet. Életemet adom. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára. Al-Mujadelben helyreállították és felszentelték Gábriel arkangyal templomát. Ferenc pápa az olasz vízilabdázókhoz. A sport legyen mindig csapatmunka. Csütörtökön délelőtt a pápa a Prorecco olasz vízilabda csapat tagjaival találkozott. A ligúriai csapat sportolóinak a pápa megismételte, hogy fontos továbbadni a sport értékeit, mint például a csapatszellemet és a sport amatőr szintű művelését. Ferenc pápa csütörtökön Olaszország és Európa egyik legsikeresebb vízilabda csapatát fogadta a Vatikánban. 33 bajnoki cím, 14 olasz kupa, 8 bajnokok ligája és 6 szuperkupa nyertesei. Ez az irigylésre méltó eredménye a ligúr csapatnak. A mai sportolókat, a korábbi bajnokok örököseit Ferenc pápa emlékeztette arra, hogy a sport csapatmunka. Egy sportoló legnagyobb veresége az, ha egyedül játszik. Erre vonatkozóan Ferenc pápa egy argentin mondást idézett, Morfarse la pelota, ami azt jelenti, hogy lenyeli a labdát, vagyis megtartja magának a labdát. Ez a sporttal ellentétes hozzáállás, ami romboló hatású. Az igazi versenyt mindig csapatként kell játszani, hangsúlyozta a pápa. Ezután egy másik dologra hívta fel a figyelmet. Fontos, hogy soha ne veszítsük el az amatőr dimenziót, ami a sport varázsa. Majd megismételte, hogy a csapatmunka és az amatőr dimenzió az, amit szem előtt kell tartania a sportolóknak. Végül áldását adta a vízilabdázókra, azzal a kéréssel, hogy az Úr kísérje őket és segítse előre haladni az életükben.
Ferenc pápa. A Covid-válságban az életvédelme előrébb való a gazdasági érdeknél. A pápa üzenetet küldött a 27. ibér-amerikai csúcstalálkozó résztvevőinek, amelyben a koronavírus okozta válságról beszél. Emlékeztet az áldozatokra és a sok millió fertőzöttre, illetve arra az aggasztó hatásra, amit a pandémia tesz a fiatalokra. A Szent Atya a szervezet főtitkárának, Rebecca Greenspan Mayofisznak címzett üzenetében végigveszi a latin-amerikai régióban és az ibériai országokban a járvány miatt kialakult helyzetet. A 27. ibér-amerikai csúcs találkozón, melyet Andorrában rendeztek meg, 22 spanyol és portugál ajkú ország képviselteti magát. Az ibér-amerika, mint kifejezés, az ibéria és az amerika szavak összevonásából jött létre. Az ibériai félsziget, illetve Latin-Amerika országaira vonatkozik, amelyek korábban a spanyol és portugál birodalom részei voltak, így kulturálisan közel állnak egymáshoz. 1991 óta évente megrendezik az ibér-amerikai csúcstalálkozót, 19 latin-amerikai és 3 ibériai ország részvételével. Idén 9 megfigyelő állam is képviseltette magát az összejövetelen. A pápa emlékezteti a résztvevőket, hogy a hétköznapi élet minden területére szörnyű hatással van a Covid-járvány. Ebben a rendkívül nehéz helyzetben valamennyi állam óriási áldozatokat hoz. A nemzetközi közösséget egységes fellépésre szólítja a Szent Atya, a felelősség és a testvériség szellemében nézzenek szembe az eddigi és az előttünk álló kihívásokkal. Ferenc pápa üzenetében emlékeztet a több millió áldozatra és betegre. A pandémia nem tett kivételt senkivel, ugyanúgy sújtott le az emberekre, bármilyen kultúra, vallás képviselői, bármilyen társadalmi vagy gazdasági helyzet jellemzi őket. A fertőzöttek családtagjait is meg kell értenünk. Valamennyien tudjuk, milyen elveszíteni egy közeli szerettünket, aki a koronavírus miatt halt meg, vagy megfertőződött. Mindannyian tisztában vagyunk vele, milyen nehéz a családoknak az, hogy nem lehetnek barátaik vagy rokonuk közelében, hogy jelenlétükkel és vigaszukkal segítsenek rajtuk. Mindenki látta, hogy milyen hatással van sok gyerekre és fiatalra ez a tragikus helyzet, és aggódva figyeljük, hogy milyen következménnyel jár ez a jövőjükre, fejti ki üzenetében a pápa. A Szent Atya külön szól az orvosokról, ápolókról, egészségügyi dolgozókról, kórházlelkészekről és önkéntesekről, méltatva azt a kemény munkát, amivel nem csak ápolják a betegeket, de saját életüket is kockára teszik. Ők helyettesítették a betegeknek a családot és a barátokat. A pápa elismerően nyilatkozik a COVID-19 elleni vakcinák kutatásában ilyen rövid idő alatt véghez vitt erőfeszítésekről. A széleskörű immunizálást egyetemes közjónak kellene tartani, figyelmeztet. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa annak a reményének ad hangot, hogy egyre újabb szolidaritási formákat hoznak létre. Minden olyan kezdeményezésnek örülni kell, melyek a vakcinák egyenlő elosztását célozzák, nem pusztán gazdasági szempontok alapján, hanem minden ember szükségleteit figyelembe véve, főként a legkiszolgáltatottabb és leginkább rászorulók esetében. A jelenlegi válság ugyanakkor kedvező alkalom arra, hogy újra gondoljuk a személy és a gazdaság kapcsolatát, és túllépjünk a halál kultúráján. Egyesíteni kell erőinket, hogy új távlatot nyissunk meg, ahol a fő cél nem a gazdasági nyereség, hanem az emberi élet védelme. Olyan gazdasági újraindítási modellre van szükség, amely inkluzívabb és fenntarthatóbb új megoldásokat hoz az egyetemes közjó szolgálatában, és ezzel megvalósítja Isten ígéretét minden ember számára. Ferenc pápa a legkiszolgáltatottabb országok helyzetével kapcsolatban megállapítja. Újra kell gondolni az adósság nemzetközi szerkezetét, mint a pandémiára adott válaszunk szerves részét. A rászoruló országok adósságának újratárgyalása olyan gesztus, ami segít majd a szegény népek fejlődésében, hogy hozzájussanak a vakcinához, az egészségügyi ellátáshoz, a neveléshez és a foglalkoztatáshoz. Ezt a gesztust pedig szilárd gazdaságpolitikai intézkedéseknek kell követniük, valamint olyan jó közigazgatásnak, ami eléri a legszegényebbeket is. A pápa végül arra szólít minden államot, hogy mutasson nagyobb szolidaritást, és olyan kezdeményezéseket valósítson meg, melyek ösztönzik a gazdasági és termelési fejlődést, és ezáltal mindenki a lehető legkedvezőbb kilátásokkal lábaljon ki a jelenlegi válságból. A latin-amerikai és ibériai országok 27. csúcs találkozójára küldött üzenetét a pápa erőteljes felhívással zárja a politikai vezetőkhöz. Mindebből semmi nem valósulhat meg a politikai döntéshozók szilárd akarata nélkül, mely valóban változtatni akar a dolgokon. Igaz ez különösen a fontossági sorrendre, vagyis hogy ne a szegények fizessék a legmagasabb árat azokért a drámákért, melyek most emberi családunkat sújtják.
Ferenc pápa fogadta a libanoni miniszterelnök jelöltet. A pápa csütörtökön délelőtt találkozott Saad Haririvel. A libanoni politikus vatikáni látogatásáról a Szent Széki szóvivő nyilatkozott. Hangsúlyozta a pápa vágyát, hogy a közel-keleti országba látogasson. Az újságírók kérdéseire válaszolva a Szent Szék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni a következőket mondta. Megerősíthetem, hogy csütörtökön délelőtt a Szent Atya magánkihallgatáson fogadta Saad Haririt, Libanon miniszterelnök jelöltjét. Amint egy fél órás megbeszélések során a pápa ismét kifejezte lelki közelségét a libanoni néphez, amely a nagy nehézségek és a bizonytalanság időszakát éli meg. Emlékeztetett az összes politikai erő felelősségére, hogy sürgősen kötelezzék el magukat a nemzet javára. A pápa megerősítette vágyát, hogy ellátogasson az országba, amint a körülmények ezt lehetővé teszik. Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy Libanon a nemzetközi közösség segítségével ismét megtestesíti majd a cédrusok erejét, azt a sokféleséget, amely a gyengeségből erővé válik a kiengesztelődött emberekben, azzal a hivatásával, hogy a találkozás, az együttélés és a pluralizmus földje legyen. Életemet adom. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára.
Amikor óvodás gyermekek bábszínházi előadást látnak, és egy olyan jelenet következik, amelyben a főhőst közvetlen veszély fenyegeti, a kicsik kórusban kiáltják, hogy vigyázz! Vigyázz! Pilinszky egy rádióbeszélgetésben hasonló gyermekkori emlékét idézte fel. Amikor először voltam moziban, egy passió filmet vetítettek. Néma film volt. Amikor Krisztus Urunkat meg akarták feszíteni, fel akartam szaladni a mozivászonra. Utána beteg is lettem. Lázas lettem. A gyermekek reakciója a felnőtteket is megérinti. Azért is, mert megható látni ezeknek az emberpalántáknak a jóval azonosuló együttérzését. Meg azért is, mert kiki visszaemlékezhet saját gyermekkorának hasonló helyzeteire. Mesehősökkel egyéváló, páratlan intenzitással megélt küzdelmekre és győzelmekre, az ármány és a szerelem magával ragadó katarzisaira. Akinek saját gyermeke van, vagy valaki sajátjaként szeret, elszorult szívvel olvassa Ábrahám áldozatának történetét. Mit érezhetett Ábrahám, amikor elindult Izsákkal Moria hegyére? Isten, akinek hitt, aki ígéreteit beteljesítve neki eddig mindent megadott, most egy csapásra mindent visszavesz. Már kész a farakásnyi oltár, már lobog a tűz, már emelkedik a kés, gyermeki lélekkel szinte kórusban kiáltjuk, hogy vigyázz, vigyázz! És az Isten valóban vigyáz. Vigyáz Izsákra, mert egy kos révén gondoskodik másik áldozatról. Vigyázz Ábrahámra, akinek nem kell saját fiát feláldoznia, tanítást adva arról is, hogy az Isten soha nem kíván emberáldozatot. Amikor most a Szentírás legszebb és legdöbbenetesebb mondatát olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, akkor minden eddiginél jobban elszorul a szívünk. Gyermeki módra egyszerre vagyunk boldogok, és egyszerre dermeszt meg bennünket a félelem. Örömünk forrása az, hogy emberi módon szólva Isten a saját fiánál jobban szeret bennünket, hisz nekünk adta, értünk adta oda. Rémületünk oka pedig az, hogy látjuk, hogy a világ nem figyelt és nem vigyázott erre az ajándékra. Jézus a kereszten szenvedett, meghalt és eltemették. Sőt, némelyek teljesen félreértve a lényeget még arra is gondolnak, hogy milyen Isten az, aki véresen feláldozza saját fiát azért, hogy kiengesztelődjön a világgal. Hogyan szereti hát az Atya a fiút és a világot? Úgy, mint a fiát? Vagy jobban, mint a fiát? Milyen Isten az ilyen? Milyen szeretet az ilyen? Milyen egyáltalán a szeretet? Egy fiatalon, balesetben nyaktól lebénult paptestvérünk édesapja mondta, kerekesszékbe kényszerült fiának. Fiam, ha tehetném, helyet cserélnék veled. Ha egy emberi apa képes ennyire szeretni a fiát, mennyivel inkább szereti a mennyei atya a fiút, akivel egy a szent lélekben. A lélek által a fiú szenvedésében és halálában is egy az atyával, és az atya egy vele. A kereszténységgel egyidős a kérdés, hogy megférhet-e egymással Isten tökéletessége és szenvedése. Jézus isteni és emberi természetének megkülönböztetése némi teológiai segítséget jelent, de személyének egysége és az isteni személyek egy lényegű volta újra felveti a problémát. Isten szenvedésképtelenségének ontológiai igazsága azt jelenti, hogy Istent Rajta kívül senki és semmi nem kényszerítheti olyasmire, amit ő nem akar, vagy nem enged meg. Azonban már Origenész megsejti, hogy Isten szabadon megnyilvánuló együttérzése, kompassziója nem tökéletlenség, hanem teremtményei iránti szeretetének még nagyobb tökéletessége. A kereszten, Krisztus képében az atya szenvedését állító patripasszionizmus sem azért bizonyult téves tanításnak, mert az atyának a fiúval való együttérzését, együtt szenvedését állította volna, hanem azért, mert Istennek atya, fiú és lélek szerinti megjelenéseit csak ideiglenes szerepeknek, állandó, személyes valóság nélküli megnyilvánulásoknak, moduszoknak tartotta. A szeretet csodájába és drámájába enged bepillantást Szent Pál apostol, a kereszt titkának teológusa, amikor a szeretet himnuszában ezt mondja: a szeretet nem a maga javát keresi. Amikor az atya szeretetből a fiút odaadja a világ életéért, akkor ez nem csak a fiút, főképpen nem csak az ember Jézust érinti, hanem a teljes Szent Háromságot. Az atya együttérző szeretete testesül meg a kereszt halálig engedelmes fiú szeretetében, és árad ki az új életre támasztó szeretet szent lelkében. Teremtő szeretet, önátadás szeretetként emberré lett. Bűneink miatt a halált is vállalta, de feltámadva és a szent lelket elküldve megszentelő szeretetként hív bennünket az örök életre. Nem nekünk kell tehát immár, mint egy Isten ügyéért aggódva kiáltanunk, hogy vigyázz, vigyázz! Krisztus húsvéti misztériuma szólít meg bennünket hasonlíthatatlan szelídséggel és erővel. Vigyázzatok! Vigyázzatok! Vigyázzatok egymásra és magatokra, hogy szeretetemben elnyerhessétek az örök életet.
A Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét 4. vasárnapjára Életemet adom címmel. Szentföld, Álmújedelben helyreállították és felszentelték Gábriel arkangyal templomát. Egy évnyi helyreállítási munkák után a Szentföldön, a Názáret közelében fekvő Álmújedel faluban felszentelték a Gábriel arkangyalról elnevezett kolostor templomát. A szentföldi kusztódia számolt be a templom helyreállítási műveletéről és a felszenteléséről. A köveket újra meszelték, beavatkozásokat hajtottak végre a Gábriel arkangyalnak szentelt oltáron és az oltári szentségtartón, a padlót lecsempészték, valamint kicserélték az elektromossági rendszert, a homlokzatot pedig felújították. A kolostor őre, Fadi Salufi atya hangsúlyozta: az az elképzelésük, hogy a helyet lelki gyakorlatokra hasznosítsák. Álmújedel 1948 óta elnéptelenedett, és a Gábriel arkangyalnak szentelt templom a megmaradt keresztény föld egyetlen darabja. A faluban van egy görög-ortodox templom is, de azt teljesen elhagyták. Küldetésünk, hogy tájékoztassuk a helyi keresztény közösséget, kezdve Álmújedel eredeti lakóitól, hogy itt újra kezdhetik az imádkozást, nyilatkozta Salufi atya. Így módon a templom, amely istenháza, és ez a kolostor újra benépesülhet, és örömteli pillanatokat szerezhet mindenkinek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!